Olyan formában, hogy én most megpróbálnám itt viszonylag röviden az egyes témaköröket, problémákat felvillantva összefoglalni azt, hogy mi történt eddig 2012-ben, és mi az, amit még ezután tervezünk. És délután pedig lehetőség jön arra, hogy mindezeket a dolgokat gyakorlatban, képek mellett feltett apróságú kérdések segítségével Dávid Boglárkával részletesebben meg tudják beszélni a kollégát. Milyen témákat terveztünk? Egyrészt szeretnénk megmutatni azt a statisztika segítségével, az évközben bevezetett újdonságoknak a visszaidézésével, illetve a mindenki által ismert ODR segítség nevezetű levelező listára érkező problémákból leszűrt tanulságokkal, hiányérzetekkel, kérdéseknek a felsorolásával, illetve szeretnék megbeszélni majd arról, hogy milyen fejlesztések várhatók az idén ebben a témakörben. Mielőtt a statisztikai adatokra, hogy elkezdenénk beszélni, szeretném felvillantani ezt a mindenki által többé-kevésbé ismert sémát, hogy mit is jelent ez az ODR rendszer, azért, hogy jobban követhető legyen az, hogy az egyes statisztikai adatok mire vonatkoznak. Miről fogunk tudni statisztikát mutatni? Hát egyrészt nagyon fontos az, hogy hogyan kerülnek adatok ebbe a rendszerbe. Itt a bal alsó sarkán látszik a ábránknak, hogy különféle begyűjtési módszerekkel kerülnek a rendszer elé azok az adatok, amelyek a feltöltő rendszeren keresztül felviszünk a rendszerbe. Erről a feltöltésre érkező adatsorról tudni majd beszámolni. A feltöltő rendszer betölti az ideérkező bibliográfiai adatokat, illetve példányokra vonatkozó adatokat a munkának az alapadatbázisában. Nyilván az is egy fontos statisztikai adatunk, hogy ebben az alapadatbázisban, az egyes időszakokban mennyi az az adat, ami rendelkezésünk áll, hiszen ezek azok a dokumentumok, források, amivel rendelkezünk az ODR szolgáltatás számára. Ezeket az adatokat tulajdonképpen nem látjuk közvetlenül, hiszen az a kereső rendszer, amivel a munka, illetve az ODR portálon találkozunk, egy külön kereső adatbázis, ezzel tudunk dolgozni, ezzel tudunk keresni, innen tudjuk a kérdéseinket indítani. Tehát az is egy fontos információ lesz számunkra, hogy ennek a kereső adatbázisnak, ennek a felületnek milyen a forgalma. A kereső adatbázis és a hozzá kapcsolódó munka, illetve a hozzá kapcsolódó ODR szolgáltatások két külön portálon jelennek meg. Nyilván ezeknek a portáloknak a forgalma is egy fontos adat lehet számunkra, illetve az ODR portálon még egy külön ODR keresőnek nevezett keresőszolgáltatásunk is van, ami annyiban különbözik a munka ODR katalógustól, hogy az egyéb elektronikus elérésű dokumentumokat, illetve egy OCLC keresést is mind számunkra, és ezzel szélesíti a számunkra adott pillanatban elérhető dokumentumoknak a körét. Ennek az adatbázisnak a statisztikájával is szolgálni szeretnénk. A rendszernek az egyik legfontosabb eleme, hiszen most az ODR-ről beszélünk, a könyvtárközi kérdésadminisztráció, a jövő menő kéréseknek a forgalma, erről is egy pár adatot fogunk tudni nyújtani, illetve a könyvtár adatbázis, a rendszerben résztvevő könyvtárak, adatokat tartalmazza tulajdonképpen, a róluk szóló adatok is érdekesek lehetnek, és egy tervezett, hamarosan bevezetendő része a rendszernek az olvasói adatbázis, amely majd segíteni fogja a kérdéseknek. Az olvasóknak a közvetlenül rendszerbe való kapcsolását, nyilván ehhez is fognak majd annak idején adatot tartozni. És hát akkor néhány adatot nézzünk meg. A felküldési statisztikák, tehát azok az adatok, amelyek a jövő menő forgalmat mutatják, nagyjából így nézzük ki. Ez egy könyvtárnak a havi statisztikája, ami mutatja azt, hogy egy adott hónapban milyen típusú dokumentumokat küldött, milyen típusú rekordokat, bibliográfiai rekordokat, vagy egy idő után ez a könyvtár már konkrét példányrekordokat is felküldött, milyen csomagokban, milyen rekordszámban küldte fel, abból mennyi került már betöltésre az adatbázisba, és mi történt azokkal, amelyek egyedül nem kerültek be, várakoztak, vagy valami miatt a rendszer de ez tulajdonképpen csak a konkrét adatforgalmat mutatja. Az, hogy a maga a MOKA adatbázis mit kínál számunkra, ezt ezekből a feltöltési statisztikákból nehéz lenne összeállítani. Itt konkrétan az adatbázisban lévő adatokról szeretnék néhány számot mondani. Jelen pillanatban ez tegnapi adatok, a bibliográfiai rekordok száma 4,2 millió volt, akit részletesen bontásban is érdekel, ebből tulajdonképpen monografikus jellegű rekord, tehát ami a dokumentumok számát jelzi, az 3,8 millió. A bibliográfiai rekordokhoz tartoznak minden esetben kötelezően besorolási adatrekordok, nevek, tápszavak, földrajzi nevek, ezek 3,2 millió ebben a pillanatban, és a papírok között hozzá még néhány információt, a példányokra vonatkozóan 9,4 millió példányunk van, ebből 1,4 millió olyan példány, amelyiket már a könyvtárnak konkrétan részletes példány információként küldtek el, 8 millió példány pedig úgynevezett valószínűsíthető példány, tehát ami csak a feltöltés tényéből mondja a következményes példány. Katalógus használatról egy két adat. Ez a MOKA ODR katalógus használata. A MOKA vagy ODR portál felől tulajdonképpen többféle adatot tartunk nyilván, de talán a keresések száma lehet az, amelyik a megjellemző ebben a esetben. Ennyi keresés zajlik le a MOKA-ODR katalóguson keresztül. És akkor tegyük mellé rögtön a másik keresőnek a használatát, az ODR keresőnek a használatát. Itt egy kicsit más módszerrel gyűlnek az adatok, a látogatások számát, illetve az egyedi látogató számát tudjuk megmondani. Ez szintén az elmúlt egy éves adatot jelzi. Tehát a két keresővel tulajdonképpen együttesen ilyen formában használjuk a látogatást. És akkor nézzük egy kicsit a kérés adminisztráció statisztikáit. Az első kép, amit mutatnék, az nagyon hasonlít ahhoz a típusú statisztikához, amit már korábban az ODR, korábbi ODR rendszer tudott mondani. Meg tudtuk ezt mondani, hogy az egyes könyvtárak kérőként, illetve szolgáltatóként hány kéréssel szerepelnek a rendszerben. Ez a statisztika a korábbiakhoz képest annyiban különbözik, hogy itt nem könyvtárakról, hanem szolgáltatási pontokról kapunk adatokat. Tehát egy olyan könyvtárban, ahol több könyvtárközi kölcsönzés is működik, az adatok a több könyvtárközi kölcsönzésre lebontva láthatóak, tehát például Debrecen esetében is a központi könyvtár, a orvosi könyvtár, a társadalomtudományi könyvtár külön szerepel. Ami újdonság, és talán egy kicsit vissza is érdemes gondolni arra, amit igazgató úrtól hallottunk, hogy az új rendszerben már jóval több adatot tárolunk a kérésekről, és jóval részletesebb statisztikákat fogunk tudni adni. Mert nem csak az lesz nyilvánvalótól egy-egy könyvtárhoz mennyi kérés érkezett, hanem hogy ezek körül mennyit teljesített, mi a teljesítési arány, és ez a milyen az átlagos teljesítési idő. Tehát egyelőre sajnos ezek mind másodpercbe érkeznek az adatok, mire befejeződik ennek a statisztikai lapnak a fejlesztés, addig azt azért át fogjuk számolni valami használható értékre, mondjuk napokra vagy utána. És hát látszik a teljesített és nem teljesített kérdések aránya. Ezek a valódi éles adatbázisnak az adatai, de én azt hiszem, hogy egyelőre még nem teljesen megbízhatóak, ugyanis erről később fogunk még beszélni, a teljesítési arányokat, az átlagos teljesítési időt abból tudjuk kiszámolni, ahogy a könyvtárak a kéréseik sorsát a különböző kérés státuszokkal követik, és ez még nem mindenütt teljesen működik jól. Tehát itt látjuk azt, hogy mi az egyik oka majd annak, ami miatt érdemes ezeket a kérés státuszainkat odafigyelve követni, hiszen ezáltal fogjuk tudni az ODL statisztikáinkat pontossá és használhatóvá tenni. A felső táblázat egy összesítés tartalmaz a 2012-es évre, és az alsó táblázat pedig egy adott könyvtár értékeire mutat példát, hogy ugyanis néznek ezek ki. Hát ennyi lett volna a statisztikával kapcsolatban. Mindezek a táblázatok, illetve még ennél több is a portálokon hamarosan követhető lesz. Igyekszünk a legtöbb adatot teljesen nyilvánosan kitenni a weblapokra. Lesz néhány olyan elsősorban feltöltéssel kapcsolatos statisztika, amit viszont a könyvtárra csak a saját magukra is néhány olyan évközi újdonságot szeretnék ezután beszámolni, amivel a kollégák már találkoztak, tehát ezek tulajdonképpen csak felelőnyítik azokat a dolgokat, csoportba foglalják, amit már ismerünk. Az egyik dolog, amit igyekeztünk fejleszteni évközben, hogy a kérés adminisztrációt és annak a különböző lépéseit megkönnyítsük. Az egyik fejlesztés volt az, hogy a könyvtárak nyitólapján összefoglalóan megjelennek mindig azok a lejárt határidős kérések, illetve azokra az új üzenetekre vonatkozó figyelmeztetések, amelyeket a könyvtáraknak leginkább kezelni kell, leginkább érdemes megnézni. Bevezetéssel került egy olyan változtatás is, hogy ott, ahol a könyvtárak a nyitólapon a hozzájuk beérkezett, illetve az általuk indított kéréseket összefoglalva látják státuszok szerint, kiemeltük megvastagítással azokat a lépéseket, azokat a státuszokat, amelyekben az adott könyvtárnak dolga van. Tehát itt pontosan elválik az, hogy mik azok a státuszok és hozzátartozó kérések, amiben az illető könyvtárnak ebben a pillanatban dolgozni kell, és mi az, ami esetben a partner könyvtár az, aki még éppen a napra van. Megjelentek azok a lehetőségek, hogy a könyvtárak ne csak egymásnak küldhessenek üzenetet, hanem saját maguk számára is rögzítessenek megjegyzéseket a kérésekhez, illetve egy fontos dolog, hogy a kérések, élettörténete alatt változó értékek, a státusz, a járvihatárdő, a szolgáltató könyvtár adott esetben visszamenőlegesen is lekövethető lehet egy történetet kapunk tulajdonképpen arról, hogy a kérés milyen státuszokon, milyen szolgáltatókon mentek keresztül. A másik dolog, ami szintén egy fontos változás, és nagyon sok esetben problémátus hozzászokás jelentett a könyvtárak számára, az egész adminisztrációnak a státuszokban alakuló kezelése, ezért megpróbáltuk azt, hogy minél több segítséget adjuk abban a könyvtáraknak, hogy hogyan elkezdjük a státuszokat pontosan is használni. Az előbb szóltam már erről a bizonyos vastagításról, tehát mindig szemről tűnik és kiugrik az, hogy mi az, amivel nekem kell foglalkozni az adott kéréscsoportokon belül. A egyes kérések esetében beállítható státuszoknál mindig csak azok a státuszok jelennek meg a egyes könyvtárosok számára, melyek azon a ponton ők választhatnak, illetve azok, amelyeket ő kérői vagy szolgáltatói szerepkörben relevánsan használhat. Tehát nem kell az egész rendszert feltartani, mutatja az adott ponton a űrlap azt, hogy milyen továbbképzési lehetőségei vannak adott ponton. Ami érdekességként felmerült még, hogy egy normál és kérésmenethez képest nagyon sok olyan speciális szituáció van, mint ezzel a rendszernek. Újdonságként alakítottuk ki a kérések újraindításának a lehetőségét, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a belső szolgáltatóval nem jártunk sikerrel, akkor anélkül, hogy a kérést újra kellene nulláról indítani, lehetőség van arra, hogy új szolgáltatást választunk. Úgyhogy ezt pontosan mindent megcsinálni, arról az UDL-hez készített felfedben, amit a UDL-nek becézett találunk meg is, hogy tökéletnek, hogy nem lehet ezt megcsinálni, hogy talán meg is az ugye azt mutatni majd képván. A másik ilyen probléma úgynevezett rendszeren kívül indító kérések kezelése. Mi van akkor, hogyha e-mailen, telefonon, egyéb módon kapunk kérést? Viszonylag könnyen megoldható az, és erre szintén tanácsokat kapunk valakiben, hogy hogyan járjunk el abban az esetben, hogyha ezzel a kívülről kapott kérésnek a partnere azért egy regisztrált könyvtárra az egész rendszerben. Ez egy viszonylag könnyen megoldható, és hát érdemes is lenne abban az irányban befolyásolni a partnereinket, hogy aki szeretné használni az UDL-t, az lehetőre regisztráljon a könyvtárak között, és egy normál könyvtárközi kérés indítására adjon ezáltal a lehetőséget, és hát megpróbáljuk annak a lehetőségét, ezért mégis tudom, hogy ha valaki ezt nem teszi, akkor hogyan tudjuk mégis úgy kezelni az ő kérését, hogy ne maradjon ki ebből az egész rendszerből, mint hozzá statisztikákhoz. Ebben is a erős a rutinen olvashatunk, illetve ez irányt, amit fognak is találni a hófejlesztésre. A következő újításunk, újdonságunk a UDL keresőhöz kapcsolódik. Ez az a keresőfelület, ahol nem csak a munka UDL adatbázissal, hanem hozzá kapcsolódóan a EPA-nak, a Humanusnak, a Bakarkának a tartalmában, illetve bizonyos intézményi nevezetőinkben is tudunk keresni. ezeknek a kereséseknek az eredményét találjuk meg ott középen, és minden egyes tétel alatt láthatjuk azt is, hogy hogyan érhető el számunkra ez a dokumentum. Ha lehet, ha én szabadon elektronikusan elérhető, akkor ez a hozzáférés, ha nem, akkor pedig a munka irányában elindulhatunk, és egy szokásos ugyanilyen kérdést felakadhatunk ezekre a dokumentumokra. A képernyő jobb oldalán a kérésünket a Hosszián szépen végigfutatott találati listán is láthatjuk. Gyakorlatilag ezek azok az eredmények, amelyek a WordPress adatbázisban felelnek meg a mi kérdésünknek. Ezekről természetesen, ezekről a találatokról nem tudunk előhelyet szolgáltatni a munkaórián belül, viszont lehetőség van arra, hogy az egyes kétenek alatt látszik az a kis UDR felirat, ha egy egyébként bejelentkezett könyvtáros arra rákattint, akkor egy úgynevezett üres ünnepos kérést elindíthat erre a dokumentumra. Természetesen ebben az esetben neki kell azt kitalálni, hogy melyik könyvtárnak próbálja ezzel megcélozni. Adott esetben esetleg az OSK-t, ahonnan lehet tudni, hogy az OSK már ezt egy külföldi kérésként tovább fogja nekünk intézni. És akkor elérkeztünk azokhoz a kérdésekhez, amelyek menet közben tanulságként, hiányérzetként, kérésekként megutatták. Ezek vagy a rendszerrel szembeni elvárások, vagy pedig a használókkal, saját magukkal szembeni elvárások. Ilyen témákat szeretnék itt érinteni, mint a státuszok állítása, a költségeknek a bevitele a rendszerben, hogy a könyvtár nyilvántartót hogyan tudjuk használni, a különböző példányokra vonatkozó adatokat hogyan tudjuk a rendszerben megnézni, aztán azok a sokat szidott háromszögek, hogy azok mit kell nekünk a rendszerben. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy folyóiratokkal is lehet kéréseket feladni most már, illetve a sebességből egy pár szó. Inkább talán a státuszokat lenne érdemes kiemelni, mert gyakorlatilag ezek adják az egész rendszernek a lelkét. Érkeztek olyan kritikák, hogy túl sok van belőlük, hogy egyáltalán nem kellett használni, a korábbi rendszer egyszerűbb volt, de még nem kellett ezekkel foglalkozni. De tulajdonképpen arról van szó, hogy a korábbi egyszerű UDR az tulajdonképpen annyit csinált, hogy megtaláltunk egy példányt a lelőhely adatbázisba, és egy felületről elküldünk egy e-mailt a nagyvilágba, és történt vele, ami történt, utána már senki nem tudta, hogy mi az egésznek a sorsa. Az új rendszerrel szemben az volt az elvárás, hogy ezeknek az elindított kérdéseknek kövessük végig a sorsát a teljesülésig, lehetően úgy és olyan feszesen, hogy ezekből a viszonyú statisztikák keletkezzenek. Ennek a megoldása tulajdonképpen az, hogy a kérések azok bekerülnek egy adatbázisba, már a legelső pillanatban, amikor az olvasó vagy a könyvtár elindíti ezeket, és utána ennek a kérésnek a munkafolyamatát különböző státuszokkal, amelyeknek a kérő vagy szolgáltató könyvtár állít be, tudjuk végigkövetni, illetve a rendszeren belül egy konkrét kérésekhez kötve üzeneteket láthatunk. Mire szolgálnak ezek a státuszok, mit segítenek? Hát egyrészt végigkövetik a kérés menetét. Hát ilyen típusú státuszaink aztán elképzelni, hogy egy kérést megkértünk, elküldtük, olvasónak átadtuk, visszaküldtük, tehát pontosan tudhatjuk azt, hogy az adott dokumentum voltak. Ugyanakkor a státuszok a kommunikációt is elértesítették, amit korábban egymásnak küldözgetett e-mailekkel, telefonnal tudtunk elintézni, hogy jelezzük a szolgáltatóként a partnerünknek, hogy megkaptuk a kérést, foglalkozunk vele, legalább megkinyomhattuk, vagy hosszabbítást szeretnénk kérni, vagy állandóan szeretnénk kérni a kérésünk kapcsán. Ezt mind-mind egy-egy státuszváltozással meg tudjuk csinálni, ami hát lehet, hogy egy küszmunkát jelent, de talán egyszerűbb, és a későbbi évben is követhetőbb, áttekinthetőbb lesz, hogyha státuszként, státuszváltoztatásként próbáljuk ezt adminisztrálni. Vannak olyan státuszok, amik tulajdonképpen a saját nyilvántartásokat helyettesítik, hiszen ha kaptunk egy könyvet kölcsön, és azt kiadtuk az olvasónak, utána tőle visszakaptuk, ezeket a státuszokkal tudjuk követni. A státuszokból valóban viszonylag sok van, de ezeket nem kötelező minden esetben mindenkor használni. A Google-ben leírás találunk az egyáltalán a státuszok felvonnak sorolva, melyiknek mi a szerepe, hogyan, mire érdemes használni, illetve melyik státusz, melyik szerepben tudjuk használni, ha kérőkönyvtárhoz, vagy a szolgáltatókönyvtárhoz tartozik-e. Illetve van egy olyan szócikkünk, hogy kérés, kezelés státuszokkal, mely megpróbál konkrét esetekben segítséget adni ahhoz, hogy milyen státusz lépésekkel érdemes ezeket a kéréseket kezelni. Milyen mélységben használjuk ezeket a státuszokat? Tehát tulajdonképpen az lenne a kérdésünk, hogy van néhány olyan státusz, ezek a pirossal kiemelte, amelyeket kötelezően használandó státusznak szeretnénk hívni. Ezek azok, amelyeknek a statisztikák épülnek. Tehát, hogyha egy új olvasói kérést utána úgy hagyunk új olvasói kérésként, és nem visszük végig a lezárásig, a sikeres teljesítésig, akkor ez már a statisztikák is torzítani fogja. Mindenképpen érdemes lenne ezeket ebből a szempontból használni. És látjuk, hogy ezek tényleg azok a csomópontok, amelyek a kérés illetékvegye inkább jellemzi. A zöldre kiemelt két státusz pedig tulajdonképpen a könyvtárosok visszajelzései alapján mondhatjuk, hogy kérik egymástól a könyvtárhoz is. Tehát, hogyha egy dokumentumot tőlük megkérnek, és nem tudom abban a pillanatban elküldeni, hanem de jelzem azt, hogy én ezt a ezzel a kéréssel valamilyen formában foglalkozom, hogy nyomtattam, hogy fogadtam. Ez a partneremnek már sok segítséget jelent, látja, hogy nem a levegőbe szállt el a kérésem, hanem folyamatban van. És ugyanígy, hogyha a dokumentumot a szolgáltató elküldte, nagyon sok segítséget jelent számára az, hogyha a másik oldalon ezt visszaigazolja, különösen akkor, hogyha ez egy másolatról van szó, hiszen az már nem fog visszaérkezni, erről a könyvtárosnak nem lesz információja. Tehát mindenképpen érdemes meg ezeket a státuszokat használni, és visszautalva az előző előadásra az olvasói elégedettségről, mihelyest az olvasói kérdésekkel indulna, akkor az olvasókat is segítjük meg ezekkel a státuszokkal, hiszen ugyanezekkel a státuszokkal őket és a kérő olvasót is tájékoztatjuk arról, hogy hol áll a kérdéssel. Lehetőség van a rendszerben üzenetek közvetítésére is, mikor melyiket érdemes használni. Tehát általában a státuszt ajánljuk, hiszen ezek azok, amelyek pontosan regisztrálják azt, hogy hol tart a kérésünk. Ezekről összefoglalót látunk mindig a kezdőlapon. A vastagítottak mutatják, hogy melyikkel van dolgunk. Ezeket mindkét partner egyformán látja, sőt az olvasó is. Tehát mindenképpen ezek a gazdaságosak, ezeknek a használata. Üzenetet akkor érdemes küldeni, hogyha ehhez képest valami nagyon speciális dolgot szeretnénk a partnerünkkel közölni. Az üzenetekre is figyelmeztet ugyan a rendszer, hogy kaptunk egyet, de utólag azoknak a tartalmát visszanézni sokkal nehezebb, mint ahogy ezekkel a státuszokkal dolgozunk. Ugyanígy ezt szintén kollégák kérték, hogy mindenképpen mondjam el, hogy olyan kérdések esetében, ahol valamiféle költségek jönnek számításba, árajánlatot kérünk, vagy postaköltségre számítható, vagy másolatról van szó, akkor ne üzenetekbe közöljük ezeket, hiszen a kéréseknél pirossal be van karikázva, lehetőség van arra, hogy a költségeket pontosan beállítsuk, megmondjuk azt, hogy milyen szolgáltatásra, pontosan milyen egységen alapján, milyen költségek számítható, és ez megint egy olyan információ, ami sokkal kézenfekvőben minden egyes alkalommal ott van a kérésnél, amikor belenézünk, nem kell az e-mailben, meg üzenetben, meg magyaráztatóval is tartunk. Már mindenképpen ez is kérdéskállal segítünk, hogyha ezt a kis energiát belefektetjük, vagy felderítjük azt, hogy hogyan is lehet ezt használni, végében ez segítség volt, és ezt használjuk az nem túl. Felmerült probléma, hogy tulajdonképpen ahogy most működik a rendszer, nagyon sok segítséget ad, hogy feltételezi azt, hogy be kell jelentkezni a portára, és úgy szétnézni, hogy mi történt. Azok a könyvtárak, akikhez nem érkezik nap, mint a kérés, esetleg hetente egyszer-kétszer, azok nem feltétlenül örülnek meg ennek. Ezért egy olyan fejlesztés folyik, és az új könyvtár nyilvántartóval meg fog lépni, hogy a könyvtár bejelölheti azt magának, hogy kére külön e-mail értesítést arról, hogyha történik valami változás a példányaival. És hát ebben az esetben bármi hozzá tartozó kérdésre valami változás történik, akkor valami értesítést kap. Ez nyilván nagy segítség lesz azoknak a könyvtáraknak, akik ritkán kapnak kérést. Valószínűleg a nagyforgalmi könyvtárakat inkább ugyanesíteni fogja ezt, hogyha állandóan folyamatosan e-mailre kapnak. Azt terveztük rá, esetleg ebben van kérjük a véleményeket, hogy alapértelmezésként azt állítanám, hogy kapjanak a könyvtárak kérést, mert hát a kicsik azok, akik a könyvtárakat rázisítségtában használják, és akkor aki nem szereti, az majd kikapcsolja ezt magát. A könyvtár nyilvántartóval kapcsolatban is figyelni kell arra, hogy a könyvtár nyilvántartóban mindenki öntevékenyen a saját adatait tartja karban, és azt, hogy milyen néven jelenik meg a rendszerben, hogy milyen címre, milyen e-mailre kapja a kommunikációját, hogy a számlázási adatait könnyen tudja használni a partnerkönyvtár, az mindazon múlik, hogy itt hogy állítja be az adatokat. Itt tudja beállítani azt is, hogy ő egy olyan szolgáltatója, aki fogad kérést mástól, vagy sem, hogy milyen szolgáltatási típusokat vállal, milyen áron, ezeket mind érdemes beállítani, mert a saját és a partnerek életét kérdezik vele. Mikiben lépésről lépésről van az ír, hogy a különböző típusú könyvtárakat, akik csak kérnek, akik szolgáltatnak is, milyen beállításokat érdemes végignézni. Ezekről a gyógyákat már most nem beszélni, de nagyon már a múltkor volt, hogy csak ismétlésben szeretném volna elmondani. A háromféle problémája. A rendszerben különböző helyen, hogyha egymásból bújó különböző szintű adatokról van szó, tehát a könyvtárakról, a könyvtárak alatt lévő szolgáltatási pontokról, azokról a különböző viteményekről, akkor ezek a vízszintes háromszögek mindig azt jelzi, hogy az az adat még önmagában nem használható, le kell nyitni ezt a háromszöget, és akkor jutok el azonhoz a lehetőségekhez, amelyet választani kell. Tehát akár a könyvtár nyilvántartóban vagyok, ahonnan ez a kép származik, akár a kérés adminisztrációban, ahol ez a kép származik, erre mindig figyelni kell. Kis dolognak tűnik, de elég sok e-mail váltás fog ezzel kapcsolatban. Szintén csak jelzem, hiszen tulajdonképpen hasonlít a többi dokumentumtípusra való kéréseladáshoz, hogy most már a MVA folyóirat állománya és a hozzájuk tartozó állományadatok benne vannak az adatbázisban. Tehát ha bejelentkezem, akkor ugyanúgy kéréseket tudok feladni ezekre a folyóiratokra. Ha cikkkérést kell indítanom, akkor is érdemes azt úgy megtennem, hogy a folyóiratot megkeresem az adatbázisból, arra indítok egy kérést, és aztán utána csak a cikkemnek az adatait, oldalszámait írom be a kérésbe, és mehet a megcélzott, kiválasztott szolgáltató könyvtárnak a kérés. Sebesség. Különösen a sokat szolgáltató könyvtárnak panaszkodnak önként arra, hogy nem egészen optimális a rendszernek a sebessége. Ez nyilván összetett probléma, szerverek kapacitásától sok minden egyébként múlik, amit az informatikus kollégák részletesebben el tudják mondani, mert küzdenek is vele. Én egy dolgot szeretnék kiemelni, ami ellen mi is lehetünk, az pedig az, hogy a nyitólapon, amikor a különböző kéréseink, státuszaik, mutató facettákat képezzük el, ez azoknak a könyvtárnak az esetében, akiknek nagyon sok kérése van, több száz kérése egyszerre, az bizony időt vesz igénybe. Ezen viszont segíthetünk azzal, hogyha a kéréseinket végigvisszük, és a kérést utolsó fázisként archiváljuk. Mert ez azt jelenti, hogy ezek az archivált kérések már kikerülnek abból a körből, amit a rendszer állandóan minden egyes lépésünknél folyamatosan figyel és kezelni próbál, mert mindenképpen érdemes ezt az archiválást megcsinálni. Ezzel nem veszítünk semmit, mert az archivált kérések a kezdőlapról egy külön gomb segítségével ugyanúgy aktiválhatók és ugyanúgy veszik. Úgyhogy használhatóvá, láthatóvá, mutathatóvá válnak, hogyha szükséges ez. És hát amiben majd szintén rövid időn belül ebben segíteni tudunk, hogy bekerül majd egy automatikus archiválás a rendszerbe. Hát ha a kérés egyébként eljutott egy létállapotba és egy bizonyos idő, néhány hét eltelik, akkor ezek a kérések automatikusan archiválódnak ezen. Ha ez elindul, nyilván értesítéssel leszünk, hogy ezek a kérései, ezek megmaradtak, csak a napi használatból kerültek ki, és reméljük, hogy ez segíteni fog a kérésnek a használatot. Szeretnék azokról az újdonságokról mondani, amelyekről Bogi délután részletesebben fog beszélni, és amelyen kapcsolatban azt szeretnénk, hogyha a tesztelésébe és a velük való ismerkedésébe segítenének is a kollégák. Az egész rendszerben van a Deneten és a OSK szervere mellett a harmadik rendszerben is. Most olyan újítása, kérdünk az évemény. Ennek a újdonságairól már a Wikibe ott vannak a különböző instrukciók. Itt tulajdonképpen maga az adatbázis lényegesen nem változik. Néhány új funkcióval bővül, ami az e-mailes értesítést, illetve kérdés továbbítást teszi majd lehetővé, viszont a felülete jelentősen változik, ezért érdemes egy kicsit ismerkedni vele. Újdonság a TESZ környezetben már látható, a felszólító küldése, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretné a partnerként egy kicsit megsúlyogatni, akkor ezt megteheti. Az olvasói regény kérdés indítás, amit már ideig értünk, és most már olyan 90-95%-os állapotban remélhetően hamarítíthatóan megvan. Ezeknek a próbálgatásával elmenem. Látható még itt a számlakezelésre vonatkozó újdonságokat, illetve az MVA-hoz kötődő bejelentő felület is itt vannak, ezeket is lehet nézegetni. Ez a teszt környezet, ott látható az URL, ahol elérhető. ugyanaz időről időre az éles adatbázisból jön létre, tehát tulajdonképpen mindenki a saját kicsit régebbi adataival találkozhat, a saját jelszavával használhatja ezt a rendszert, a saját könyvtárához jut. Viszont itt büntetlenül lehet garázdálkodni, változtatni dolgokat. Ezek természetesen sose fognak az éles rendszerbe visszaírni, úgyhogy arra vigyázzunk, hogy ne keverjük össze, hogy amit valóban el akarunk végezni munkát, azt ne itt tegyük. Erre figyelmeztetett fenn a logóra tett pecsét, hogy ezt környezet. És hát itt a különböző készültségi bizonságokkal találkozunk. A könyvtárának bázissal kapcsolatban az idézletesebben nem fogja ezt mutatni. Néhány dolog, ami újdonság és érdemes lesz, itt fogjuk tudni azt beállítani, hogy a könyvtár hajlandó-e egyéni olvasói kérésekkel foglalkozni, illetve hajlandó-e, vagy kére majd e-mailt a könyvtárhozó kölcsönzésére, illetve ami szintén egy új funkcióhoz kötődik, hogy azokat a partnereket, akikkel ő kiválaszt, és egy ilyen szorosabb csoportot szeretne képezni az ügyelőn belül, akik egymásnak kéréseket továbbíthatnak, például egy könyvtár és a hozzátartozó hálózati könyvtárra, vagy egy nagy összetett több szolgáltatási konzuláló egyetemi könyvtár, az itteni beállítással hozhatja létre ezt a csoportot. Erről is vannak instrukciók, amikben is meg fogunk nézni, hogy hogyan is néz ki ez részletesen meg. Ez csak egy felvillantás arról, hogy hogyan is lehet felszólítókat küldeni. A könyvtár nyitólapján leszokta egy gombára, és ami ilyenkor történik, hogy a könyvtár kapja a listát a felszólítani kérésekről, és amikor a felszólítás mellett dönt, akkor tulajdonképpen egy üzenetet küld a partnernek, amely figyelmezheti, hogy bizonyra járt kérései vannak. Mit jelent az, hogy az olvasók belépnek a Audia rendszerben? Szintén csak nagyon röviden részletesen egy délután látjuk majd. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az olvasó kialakul egy olvasó adatbázis, ahol az olvasó regisztrálhat. Ezt is kipróbálhatjuk a TESZ felületen, mindenki regisztrálhatja magát, meg néhány fiktív ismerőség, olvasóként. Ezekkel a két portálnak a webkettes eszközeit használhatja, illetve olvasói kérdéseket adhat fel, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az olvasó megmondhatja azt a rendszernek, hogy milyen könyvtárban van beiratkozva, és akkor ő egy könyvtárközi kérést indíthat a saját könyvtárának. Tehát ez még nem egy igazi élő könyvtárközi kérés, ezt a saját könyvtárának a könyvtárközéseim adják meg, akik ugyanúgy ellenőrizhetik a ilyenkor ellenőrizendőket, és utána kérő könyvtárként tudjuk el az igazi kérést. Viszont mindenki számára nagy előnyt jelent ez, hogyha az orvosok indítják a kérést. Egyrészt ők ezt megtehetik interneten, használhatják a munkavállalóbázis teljes szolgáltatását. Ezekről a kérésekről ők is ugyanúgy látják a kérés előadatásának a státuszát. A kérőkönyvtáros, amikor a kérést igazi könyvtárközi kérésé emeli, már nem sok mindent kell csinálni, vele csak státuszt választania. Itt egy URL, amit érdemes megjegyezni, hogyha valaki ki akarja próbálni, hogy olvasóként regisztrálni ebben a rendszerbe, és kipróbálni, milyen az olvasói kérdést feladni. És hát ezzel az olvasói kéréssel, regisztrációval tulajdonképpen lesz egy olvasói felületünk, ahol egyrészt a saját kéréseinket adminisztrálhatjuk, másrészt a bejelentkezési adatainkat adminisztrálhatjuk, és hát néhány ilyen funkciót, és utána lehetőségünk van olvasói kérést indítani a munkából. A olvasóként csak azt mondhatom meg, hogy melyik könyvtárat választom, hogy adminisztrálja ezt a kérést, és hát utána ez a kérés új olvasói kérésként megjelenik a könyvtárnál, aki hasonló módon, mint eddig foglalkoztak ezzel a kéréssel, vagy a munkából keresik ki azt, hogy milyen lelőhelyre fogja ezt a kérést küldeni, vagy egyik kutfőből kutárából beállíthatja azt, hogy tudjon a kérésének a szolgálatú kutára, és attól kezdve megkerül ez a kérés a normál külforrásban. És hát amiről tényleg csak néhány szó most itt a végén, részletesen miben fogunk róla beszélni, gondolom sok alkalommal, mielőtt ezt használatba tudnánk venni. Az MTA-val kapcsolatban az a határozat született, hogy gyakorlatilag a munkaórák rendszerű lesz az, ami már segítségével harmadik felhasználatot tartani. A folyamatos bibliográfiai kódjai továbbra is az olasz kártyadalomiságból kerülnek a munkába, de olyan módon, hogyha olyan új címünk van, amelyhez állományadatot akarunk fűzni, ami nincsen munkában, akkor itt egy ilyen címbe jelentő felületen lehetőségünk van arra, hogy az OSZK-nak mindegy kérést küldjünk, hogy az adott folyamatot léptessen be bibliográfiai munka minden katalógusban. Hát gyakorlatilag ez egy ilyen kitöltése néhány adattal, és utána egy ilyen folyamatban lévő címbejelentés követő lapból láthatjuk azt, hogy a egyes bejelentett címeinkkel az OSZK éppen voltak, melyik az, amelyiket visszautasítjuk valami, hogy miért mondjuk, hogy már kész van, mi az, amit lehet már készíteni. És utána ezen erről a felületről tudjuk a saját állományainkat karbantartani. Alapesetben, amikor egy új évnek az adatait kell bejelenteni, akkor feltételezve azt, hogy általában az előző évi rendeléseinkből indulunk ki, kapunk tőle egy olyan listát, ami megmutatja azt, hogy előző évben milyen feladataink álltak hozzá, és ennek a segítségével viszonylag könnyen az új évben is jelenteni tudjuk ezeket a folyamatokat, mert persze, hogyha szerencsések vagyunk, és úgy előtt tudjuk őket fizetni. És hát lehetőségünk lesz arra, hogy a korábbi adatokat javítsuk, egy-egy tételt kikérve, évtizedekben bontva, vagy az egész évtizedre vonatkozóan tudunk egyforma információkat követni, hogy akár egy-egy évlejavotva is meg tudunk adni minden olyan információt, ami egy megfelelő tényleges munka adathoz szükséges, ami segítünk majd a következő kérdéseinket. És hát ez az, amit kérnénk, hogy a könyvtáradatbázisai, az az olvasói funkciókat mindenképpen tudjuk a közeljövőben ezen az M2-kisadatbázison, mert ezek viszonylag hamar ki fognak kerülni. Hát akit érdekel a többi minden teljes készültségben a funkciókat, mindenképpen is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!